most hallgassák meg interjúnkat Erdő Péter bíborossal az Egyházi Kódex megjelenésének 100. évfordulójáról.
Bíboros úr, 1917-ben tették közzé a Kódex Juris Canonicit, amely átalakítva és új formában a zsinathoz igazítva bizonyos értelemben tovább él és máig hat. Miben állt akkor a nagy háború során történt megjelenésekor a kódex jelentősége?
Igaz, hogy a kódex az első világháború vége felé jelent meg, de nem ez volt a kibocsátásának az oka, hanem a 19. század világi jogtudományában és törvényhozásában lezajlott fejlődés. Tehát elkezdték a jogot az egyes állami jogterületeket kodifikálni. Először a Code Napoléon, ugye a híres francia polgári törvénykönyv, később aztán az osztrák és az európai országokban német, más és más törvénykönyvek jelentek meg, amelyek az egyes jogterületeknek a joganyagát logikus szerkezetben, egységes terminológiával viszonylag röviden foglalták össze. Ez nagyon szükségesnek ígérkezett az egyházban is, hiszen történelmi anyaggal dolgozott az egyházjogász egészen az első világháborúig, ami azt jelentette, hogy a Corpus Juris Canonicinek a óegyház korától összegyűlt különböző szövegrészletei, meg a Trentói zsinatnak a határozata és az azóta kibocsátott számtalan szentszéki jogszabály hatalmas tömegében kellett rendet teremteni és megtalálni egy-egy kérdésre a vonatkozó szabályt. És mivel ezek nagyon nagy időközben láttak napvilágot, meg különböző műfajúak voltak ezek a szövegek, ezért bizony sokszor ellentmondás volt közöttük, vagy a magyarázat is külön tudományos nehézségeket vetett fel. Éppen ezért a 19. század végére a legtöbb egyházjogász, tehát a szakemberek is, kézikönyvekből tájékozódtak inkább, mint sem magából a jogszabályoknak a szövegéből. Tehát ez a komplikáltság volt a fő ok, ezzel is magyarázták, akik a javaslatokat tették. Csak hogy volt ennek egy problémája. Ezért is került rá sor viszonylag későn. Tehát az európai törvénykönyvek sorában a legújabbak közé tartozott ez. Ennél később már csak Magyarországon kodifikálták például a polgári jogot. Kódex esetében az volt a probléma, hogy az egyháznak az első évszázadokban egyértelmű felfogása volt, hogy azt kell hinni, azt kell erkölcsileg is kötelezőnek tartani, azt kell a liturgikus életre, azt kell az egyházfegyelemre nézve iránymutatónak tartani, amit az apostolok tanítottak. Úgy hívták ezt, hogy apostoli tradíció. Ez generációkon át hagyományozódott, különböző dokumentumban foglalták írásba, de az eszme az az volt, hogy az eredetnek a tekintélye alapján kell őket követni. Na most a zsinati törvényhozás, a pápai rendelkezések szintén mindig valamiképpen az eredetre utaltak, és soha nem mondták azt, hogy ami eddig volt, azt mind hatályon kívül helyezzük, és majd mi alkotunk egy olyan újat, ami teljes egészében minden kérdést szabályoz. Mert meg voltak győződve róla, hogy a hagyomány az, ami a tekintélyét adja a fegyelmi szabályoknak is. Ilyen összefüggésben kibocsátani egy törvénykönyvet, amely hatályon kívül helyezi a régi egyetemes jogot, ez problémásnak látszott. Problémás volt azon kívül az egyházban azért is ez a dolog, mert nem csak tételes egyházi jogszabályokat kell alkalmazni, hanem sokszor az úgynevezett isteni jognak vagy természetjognak a követelményeit is, anélkül is, hogy azt valamilyen egyházi törvényhozó külön kánonba foglalná. Tehát az egyházi jognak a rendszere az egy fölfelé nyitott rendszer. Elméletileg is nyitott rendszer. Na most ezt hogy lehet egy modern törvénykönyv formájába önteni, amely az európai államokban abból indult ki, hogy teljesen kizárólagos és csak a belső összefüggések alapján kell magyarázni. Tehát nyilván ezt megoldották azzal, hogy megtették azokat az utaló szabályokat, vagy megtették azokat a szerkezeti nyitottsághoz vezető lépéseket, amelyek lehetővé tették, hogy az isteni jogot mint olyat. Tudjuk, hogy itt a jog sajátos értelemben áll. Vagy a természetjogot, mint olyat, megint tudjuk, hogy sajátos értelemben áll, közvetlenül is lehessen bizonyos helyzetekben és pontokon alkalmazni. Ugyanakkor nem minden korábbi jogszabályt helyeztek hatályon kívül, tudjuk, hogy a liturgikus jog tekintetében volt kivétel, a helyi részleges jogszabályok tekintetében volt kivétel, azonban az egyetemes jogot hatályon kívül helyezték. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a níceai zsinat kánonjai 1917-től kezdve nem voltak hatályban az egyházban. És ez továbbra is problémásnak látszott. Egyetlen igazi indoka lehetett annak, hogy formailag hatályon kívül kerültek, az, hogy a lényegüket, ami a 20. században is még reálisnak, lehetségesnek látszott, azt viszont tartalmilag átmentették. Ezért is maga a kodifikáció az nem azt tűzte ki célul, hogy teljesen új jogot alkot, hanem arra törekedett, hogy a meglévő fegyelmet fogalmazza meg egy új, praktikusabb formában. És ezért van az, hogy maga a Szent Szék, nem az első kiadás, de ott egy éven belül gondoskodott róla, hogy az egyházi törvénykönyv megjelenjen lábjegyzetekkel is, ahol a forrásokra való utalások szerepelnek. Mégpedig több mint 23 ezer forráshelyre utalnak ezek a lábjegyzetek, amelyek közül azt, ami a Corpus Juris Canonici-be benne volt, meg amit a Trentói Zsinat határozatai tartalmaztak, azt föltételezték, hogy megvan az egyházi hivatalokban. De az összes többit, ugye, Serédi Justinian munkájával, eleinte Gaspari bíboros neve alatt, később Serédi neve alatt, kiadták egy 9 kötetes sorozatban, Codicis Juris Canonici Fontes, amely szövegszerűen is hozza ezeket a régebbi szabályokat. Na most ez így együtt volt igazán megalapozott segédeszköze a munkának, mert egyrészt megvolt a törvénykönyv, amely rövidebb volt, áttekinthető volt, logikus volt, de megvolt mögötte a fegyelmi hagyománynak a dokumentációja is, amiből az egész a tekintélyét és a fontosságát nyerte. Tehát ez egy ilyen nagy vállalkozás volt annak idején. Ehhez képest.
Megemlékezés során a régi kódex azt mondta, hogy egybefogta és megtartotta az egyházat. Egy ilyen megközelítés az átlag hívő előtt kevéssé ismert, hiszen a jognak nagyon sokszor inkább egy megszorító, szankcionáló jellegével
Erdő Péter bíborossal az Egyházi Kódex megjelenésének századik évfordulójáról Péter Vértesaljai László készítette az interjút.